lesz. Tehát még egyszer szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a ma esti bibliai előadásunkon, amelyben a hatodik témához érkeztünk, és ugye feléhez érkeztünk az előadás sorozatnak, és a címben feltüntetett igehely, illetve ige mondat így hangzik, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ugye János evangélium a 10. fejezetének a 10. verséből olvashatjuk Jézus Krisztus szavait, és tulajdonképpen az egész ma esti alkalommal, illetve az azt követő beszélgetésen is arról lenne szó, és erről gondolkodnánk, hogy mit jelent az, hogy életük legyen. Mit jelent az, hogy így fogalmaztam meg a címet, hogy milyen is a bővölködő élet. Egy nagyon hétköznapi gondolat és mondat jutott az eszembe, amikor készültem erre a ma esti témára. Szoktuk mondani mi emberek, hogy élni csak bővölködve érdemes. Ugye azt szoktuk mondani, hogy hát szóval nem úgy szűkösen, nem úgy éppen csak kijönni, hanem hát az ember azért adja meg a módját annak, és igenis az a fajta tehetősége legyen meg, és hát az az élet az igazi, amikor azért az ember valóban bővölködve élhet, és ezt megteheti. Ugye úgy gondolom, hogy mint látjuk, a Biblia is osztja ezt a véleményt. Tehát Jézus Krisztus maga is azt mondta, hogy az egész szolgálatának és magának, az Istennek, az Atyának is a célja az, hogy az embernek egy bővölködő élete legyen. Tehát ahogy ő ezt ebben a nagyon rövid mondatban össze is foglalta, hogy én azért jöttem, ugye utalva az ő első adventjére, földre jövetelére, testélételére, ahogy utalt erre, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Ő azért jött, hogy az embernek, úgy egyenként is, tehát nem csak egy kiváltságos csoportnak, vagy a társadalom bizonyos rétegeinek, vagy a föld északi, vagy déli féltekén élő csoportjainak, hanem hogy minden embernek biztosítsa azt a lehetőséget, hogy élni, bővölködve élni, így tölthesse a maga életidejét. Azért is fontos ez a kérdés, és még így bevezetőül azt tenném hozzá, hogy nagyon sokszor éppen keresztény emberek között is hallani ilyen panaszt, hogy hát jó, éltem egyfajta bővölködésben, ugye szokták így mondani, hogy a világ hívságaival, vagy kívánságaival, és rájöttem, hogy ez így nem megy, de hát a keresztény élet az meg olyan összehúzós élet, olyan szerzetesi, vagy ugye nem is tudom, miket szoktunk még mondani, vagy szoktak még mondani, tehát hogy azért Jézusnak igazán egy ilyen mondatát megérteni, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek, szóval ezt azért magyarázza meg valaki, mert akárhogy is egy keresztény élet, annyi sok lemondással jár, annyi sok önmegtagadást igényel, olyan fajta önmegtagadást, ami hát azért épp a bővölködéstől veszi el az ember lehetőségét. Ugye nyilván itt egyrészt majd a mai alkalommal végig gondoljuk, hogy mit is jelentenek ezek a fogalmak, hogy élet és hogy bővölködés, és a kettő együtt a Biblia szemszögéből. Másrészt pedig ezekhez a véleményekhez azért annyit érdemes hozzátenni, megint csak a Biblia szövegeit és tanításait, Ó és Új Szövetséget egyaránt segítségül hívva, hogy biztos, hogyha ilyesmivel találkozunk, vagy akár ilyesmi megfordul a mi gondolkodásunkban is alkalomattán, ha nem is rendszeresen, de úgy elgondolkodik ezen az ember, akkor ott kezdje valahol a gondolkodást, hogy valamit akkor nem jól teszünk. Mert hogy a Biblia mégiscsak azt mondja, hogy egy hitben élt, egy szeretetben élt, tehát az isteni alaptörvények, játékszabályok szerint élt életre, az jellemző, hogy például a 16. Zsoltárból csak idézzek egy verset, hogy az igazak, a te jobbodon gyönyörűségek vannak, teljes öröm van te nálad, mondja például a Zsoltár író. Tehát egy ember, aki hozzánk hasonló életet élt az isteni tanítások, törvények, kinyilatkoztatás alapján, igenis elmondhatta azt, hogy a te jobbodon gyönyörűségek vannak. Ugye milyen szép ez az ószövetségi kifejezés, ez a szó, hogy az Istennel járva azért közel sem olyan unalmas, közel sem olyan egyhangú, közel sem olyan szürke, vagy olyan fekete-fehér, olyan kétszínű, vagy olyan keskeny vásznú élet, hanem azt mondja, hogy gyönyörűségek. És erre a másik kifejezésre különösen felhívnám a figyelmet, amit így mondott az ige, hogy teljes öröm van te nálad. Ezen azért gondolkodjunk el, mert az életben mi az örömmel a legnagyobb baj számunkra? Azt gondolom, hogyha most nem vizsgáljuk azt, hogy hát persze vizsgáljuk, hogy mi a forrása, és az alapján meg lehet ítélni, hogy egy öröm valóban tartalmas lehet, vagy nem lehet tartalmas, egy boldogságnak van alapja, vagy nincsen alapja. Rögtön elmondhatjuk, hogy legfőképpen nem is ez, hanem az a bajunk mindenféleképpen, és ezt mindenki elismeri az örömmel az életben, hogy mulékony. elfogy. A Bibliának ezek a kifejezései azért szépek, hogy az ember azt mondja, hogy Istennel járva nem egy olyan örömet ismerhet meg, ami tart 2 napig, tart 10 napig, tart 2 hónapig. Ugye az örömmel az a problémánk, hogy tart, de már attól félünk, már egy picit, ugye, mondjuk csak akár az ünnepnapokra, vagy a szabadságnapjaira, hogy véges. Tehát ebben a földi viszonylatban bővölködő életet élni olyan körülmények között, ahol az ember csak véges és tökéletlen, tehát nem teljes örömet ismerhet meg. Ugye például Ézsaiás könyvében még ezt a kifejezést használja a valódi tiszta örömre és boldogságra a Biblia, hogy örök öröm. Ugye itt láthatjuk azt, hogy micsoda különbség van az Isten által mutatott bővölködő élet között és az emberi bővölködő élet között. Például az emberi bővölködő életben nincsen teljes öröm. Tehát nem mondhatja azt az ember, hogy járom az élet utamat, és majd láthatjuk, hogy persze sokféle körülmény és sokféle esemény és egyéb dolog befolyásolja az élethelyzeteinket is, de mégis azt mondja ki például a Zsoltárjáról, a 16. Zsoltárban, hogy van olyan, hogy igenis az Isten jobbján, tehát az Isten tanácsát, ugye a jobb, a tanács, az Isten tanácsával, vezetésével az ember megismerheti, hogy mi az, hogy teljes öröm, vagy mi az, hogy örök öröm. Majd szó lesz persze erről, hogy hogyan is és miként nem csak megismerheti, de válhat a részesévé is ennek. Egy másik igére hivatkoznék még szintén csak így bevezetőül, hogy ha valami baj van a bővölködő élettel, vagy a bővölködő keresztény élettel, és Bibliát forgató embereknek nevezzük magunkat, akkor valahol megint csak mégsem jól, mi nem teszünk valamit jól, mert a Példabeszédek könyvében ugye egy másik nevezetes, nagy gondolkodtató könyve a Szentírásnak. Salamon azt mondja a 4. fejezet 18. versében, hogy az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Tehát ugye itt láthatjuk, hogy nem azt mondja, hogy az igazak ösvénye, hogy szoktuk mi inkább ezt ábrázolni. Az igazak ösvénye az olyan, hogy elindul az ember felfelé, aztán jönnek a nehézségek, és hát azért megérzi, hogy az élet nem olyan. Tehát van egy kis völgy, egy kis hullám lefelé most, ugye színusz vagy koszínusz görbe, vagy ugye itt már tényleg a hányadosok és a tényezők változtatják csak alkati vagy körülménybeli adottságot, hogy kinél milyen meredek, vagy milyen emelkedő, vagy milyen időtartamra marad fenn. Tehát azt mondja, hogy igenis a Biblia ismer egy olyan fajta bővölködő életet, ahol megvannak a nehézségek, megvannak a befolyásoló tényezői annak, hogy az a görbe azért nem mindig ugyanolyan intenzíven felfele megy. De mégis azt mondja a Példabeszédek könyvében, hogy az igazak ösvénye, tehát az igazak élete, az olyan, hogy mint a hajnal világossága, ami elkezdődik, és ugye pirkadatkor egy pillanat alatt befutja a fény az egész látóhatárt, és utána halad, és egyre melegebb, egyre több fényt ad, tehát egy egyre tökéletesebb ösvény, egy egyre jobban bevilágított út lehet az ember élete. És ehhez csak még a bevezető gondolatok lezárásául azt tenném hozzá, ugye, hogy mondtuk, hogy Istennek is az az elve, hogy élni csak bővölködve szabad, és ugye Jézus Krisztus is azt mondta, hogy ő meg egyenesen ezért jött a világra. Tehát azt kapcsolnám hozzá, hogyha próbáljuk olvasgatni a Bibliát, és azt vizsgáljuk, hogy miből van benne a legtöbb tanácsból, vagy feddésből, vagy útmutatásból, vagy... Tehát, hogyha egy olyan rendszerezett Biblia olvasást végzünk, akkor biztos, hogy egy kategória magasan el fogja vinni a pálmát, mégpedig az ígéretek. Magyarul azt fejezi ki a Szentírás ebben, hogy Isten a maga részéről garanciákat vállal ennek a boldogságnak, ennek a bővölködő életnek az érdekében. Tehát Isten azt mondja, hogy hát azt mondhatná, hogy óvatosan ígérek, mert hát annyi kockázati tényező van. Mégis a Biblia nem szégyel és merészel igen bátran bánni az ígéretekkel, illetve nyilván az az Isten, aki mögötte van. És rengeteg olyan zálogot, rengeteg olyan ígéretet kapcsol a maga kijelentéseihez és a maga tanításaihoz, amik ugye egyértelműen, tehát azt mondhatnám, hogy biztos, ha olvassuk a Bibliát, rájövünk, hogy minden tanács, vagy mondjuk minden törvény, vagy feddés, biztos, hogy 2 ígéret között van legalább. Tehát először is, hogy az embernek legyen ereje nekifogni, utána legyen ereje kitartani, utána legyen ereje az Istenre tekinteni, a végén is. Tehát az ember számára biztos, hogy Isten valóban egy bővölködő életről kíván gondoskodni, és efelől kételjünk igazán nem lehet. János evangélium a 10. fejezetében, ugye a 10. vers a mai alapgondolatunk, és ezt taglalgatnánk, ugye így kezdődik ez a gondolat, a 10. versnek ugye a 2. része, Jézus Krisztus a jó pásztorról szóló nevezetes evangéliumi tanítását mondta el János evangéliumának ebben a részében. Ugye elmondja, hogy vannak nagyon, nagyon sokféle tanítás, nagyon sokféle vezetés, nagyon sokféle útmutatás van az emberi élet boldogságára nézve. Ő csak így nevezi magát ugye a 11. versben, hogy én vagyok a jó pásztor. Nagyon jól tudjuk Bibliát olvasva, hogy a jó pásztor jelkép és tanítás egy régi-régi ószövetségi tanításon alapul. Ugye a 23. Zsoltára például, hogyha csak gondolkodunk, hogy a Dávid Zsoltára, aki így kezdi, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ugye olyan érzése van az embernek, mikor így összeolvassa ezt a Zsoltárt ebben az igeverssel, a János 10:10-zel, mint hogyha Jézus Krisztus is nagyon jól tudta volna, hogy az atyától függni az ő földi életében milyen fontos, és hogy szűkölködésmentes, sőt egyenesen bővölködő életet valóban csak Isten segítségével lehet élni. Jézus tehát azt mondja ki, és ez lenne az első gondolatunk a bevezetés után a mondat elején, hogy én azért jöttem. Én azért jöttem. Ugye nem kis kijelentés, ez itt is forgatni lehet a Bibliát, és elolvasni, hogy Jézus Krisztus hányféle célt mond el az evangéliumokban, hány mondata kezdődik így, hogy én azért jöttem. Ugye itt most a jó pásztor összefüggésében mondja el, hogy tulajdonképpen mi emberek, mint bárányok vagyunk itt ezen a földön. Ugye ezt majd hozzáteszem, hogy csak hozzáteszem, hogy korán sem olyan ártatlanul és fehéren, de mégis szeretnénk bővölködni. Ugye mégis szeretnénk, ahogy a 23. Zsoltár is mondja, hogy csendes vizekhez és zöld legelőkhöz eljutni, tehát szeretnénk azért megkóstolni azt, hogy mi az, hogy bővölködés, mi az, hogy táplálék ebben a földi életben. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy tulajdonképpen az ő földi életének, és ugye Jézus isteni személyére és vonatkozására gondolva, tulajdonképpen az Isten tervének, az Atya vele kapcsolatos tervének is a legfőbb célja az volt, hogy az ember bővölködő életet éljen. Ugye hogyan gondolta ezt az Isten a maga részéről? Tehát mit biztosított ehhez az Isten? Jézus Krisztus földre jövetele és földi itt léte, ugye ahogy az evangéliumokat elolvassuk, ugye rögtön Máté, Márk, Lukács, János leírása alapján négyféle feljegyzésben olvashatjuk el Jézus életét. Ugye azt láthatjuk, hogy ha rendszerezni próbáljuk ezeket a alaptanításokat, hogy Jézus hogyan kívánja ezt a bővölködést biztosítani, akkor itt az elején rögtön egy néhány pontba, szám szerint négy pontba foglalhatjuk össze, hogy Jézus Krisztus mit tett a maga részéről azért, hogy az ember bővölködő életet élhessen. Egy régi, hát középkori, meg középkor előtti dogmatikai kérdés volt az, hogy miért lett Isten emberré. Ugye ez egy nagy vita volt a teológia tudományon belül, és tulajdonképpen egy picit most mi is erre a nagyon nagyívű, nagyvonalú kérdésre próbálnánk meg, de nagyon röviden négy pontban összeszedni azt, hogy Isten mit biztosít ahhoz, hogy az ember bővölködő életet éljen. Tehát, hogyha összepróbáljuk foglalni ezt a mondatot, hogy az Atya elküldte az ő fiát, ugye, mert úgy szerette a világot, írja János Evangélium a 3. fejezetében, hogy egyszülött fiát adta, akkor ezzel tulajdonképpen ő mit tett azért, illetve Jézus mit vállalt azért együttműködve az Atyával, hogy az ember bővölködő életet élhessen. Az első gondolatot így foglalhatjuk össze, hogy először is az ember szívében megpróbálja a bizalmat létrehozni az Isten iránt. Ugye az ember egy olyan lény ezen a földön, aki tele van csalódásokkal, olyan frusztrált néha, tele van olyan élményekkel, hogy most kiben bízhat, most megint egy tanítás, most megint egy vallás, ebből már feltaláltak eleget, ugye jelenleg is van, vagy 300 itt Magyarországon is. Rengetegféle filozófia, rengetegféle gondolatrendszer. Tulajdonképpen az a kérdés tehát, hogy hogyan próbálta ezt megoldani Isten a Biblia tanítása szerint a maga részéről, azt mondhatjuk itt az első pontban, hogy egy tiszta Isten képet adni az embernek. Az Isten is nagyon jól tudta, hogy erre szüksége van az embernek. Az ember a félelmei, az aggodalmai miatt menekül, és nem csak, hogy bővölködő életet nem tud élni, de még egyáltalán lelkiismeretében nyugodt vagy viszonylag kiegyensúlyozott életet sem tud élni. Ugye hány irodalmi mű, hány alkotás örökítette meg az ember menekülését, az ember kiúttalan keresését, az ember ugye ide pottyan erre a világra akaratlanul, és azután éljen itt egy akaratos, tudatos életet. Szóval ez egy abszolút értelmezhetetlen egy gondolkodó lény számára. Ezért ugye azt olvassuk János Evangélium első fejezetének a 14. versében, hogy miért is lett Isten emberré, miért is jött el Jézus Krisztus a földre. Ugye egy versben így foglalja össze, hogy az ige testté lett és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát azt láthatjuk, hogy Jézus Krisztus tulajdonképpen azt mondja, hogy azért jöttem erre a világra, És úgy kívánom biztosítani a bővölködő életet az ember számára, hogy először is tiszta istenképet és ezáltal tiszta bizalmat és hitet kívánok teremteni, nyilván azoknak az embereknek a szívében, akik erre fogékonyak és nyitottak. Ugye így mondja másutt ezt a Biblia, hogy az pedig az örök élet, ugye itt már az élet fogalmunk visszatér, ugye azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Itt már megint jön, ugye az örömnél is mondtuk, hogy van örök öröm, meg öröm, mulandó öröm. Itt is azt mondja, hogy van élet, tehát van 60-70, vagy ha fejebb 80 esztendő, ugye a Zsoltárok szerint. Azt mondja, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, a Jézus Krisztust. És miért van erre szükség? Azért, hogy az ember számára ne csak az Isten iránti bizalom visszatérjen a szívébe gondolkodásában, hanem egyáltalán az élet célok, a tiszta értékek is megjelenjenek az ember gondolkodásában és értékvilágában. Egy nagyon szép ige volt a 16. Zsoltárból, amit idéztünk, hogy a te jobbodon gyönyörűségek vannak. Hadd kérdezzem meg, valami, ami erkölcsileg érték, esztétikailag is szép? Úgy gondolom, hogy bizonyosan. Ugye szokták is mondani, hogy az esztétikának nem az az alaptörvénye, hogy valami külsőleg vagy formálisan mennyire megragadó, vagy mennyire szép, hanem nyilván a möge és a tartalma is érdekli az embert, mert egyébként nem lehet csak külcsínről beszélni. Ugye tiszta istenképnél is milyen szép azon elgondolkodni, hogy például amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett, és ugye kijött a vízből, és a Szentlélek galamb formájába leszállt rá, akkor nem csak az emberek láttak valami hihetetlen tisztaságot, egy egyszerű fehér vászon ruhában állni, aki szeretettel volt teljes, aki az emberekhez közel ment, aki tanította, gyógyította, segítette őket, és ezt a legnagyobb természetességgel és legkisebb póz nélkül, hanem azt mondhatjuk, hogy ugye a mennyei atya szózata is így hangzott, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát azt mondhatjuk, hogy az Isten nem úgy akarja mi bizalmunkat visszaszerezni, és ezáltal egy bővölködő életre elvezetni, nem úgy akar tiszta istenképre tanítani, hogy teológia, vagy tudomány, vagy bölcselet által. Hanem így mondhatjuk leginkább, hogy a tiszta istenkép valóban azt jelenti, hogy a Jézus Krisztus megismerése által az ember az erkölcsi szép érzékét csiszolja, és egy tiszta értékrendet nyerhet el ezáltal. Azt mondhatjuk, hogy miért lett Isten ember, hogy tiszta istenképünk, és bizalmunk, és tiszta céljaink legyenek az életben. A második gondolat, amit ugye négy okot említettem, hogy itt első pontban gyorsan számba vennénk, majd igyekszem persze még gyorsabban ennél, csak ugye nagyon szépek ezek a bibliai tanítások. Azt mondhatjuk, hogy viszont ha az ember azt mondja, hogy de szép, de csodálatos, akkor ott van a kérdés, hogy na de hát az a szép, az ott van, én meg itt vagyok, szóval itt van egy óhatatlan távolság, sőt rengeteg tényező, ami itt akadályként mutatkozik. Azt mondhatjuk, hogy ne feledkezzünk el Jézus Krisztusnak egy másik igéről, János Evangélium a 14. fejezetének, 14. fejezetének a 6. versében, ahol azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát itt is megjelenik az életfogalom egyrészt, mint végcél, de azt mondja, hogy ehhez megmutatom az igazságot, ami oda, megmutatom a módot, ahogy el lehet jutni, és megmutatom az utat, ahogy el lehet jutni. Tehát Isten nem egy olyan igazságot mutatott az embernek Jézus Krisztus által, ami elérhetetlen lenne, hanem azt az ígéretet adta, hogy akkor mit kell elérni, és hogyan lehet elérni, ehhez konkrét tanításokat ad. Ugye az elmúlt téli sorozatunkra például, hogyha gondolunk, akkor rengeteg hitbeli és erkölcsi alapelvet tanulhat az ember a Bibliából, ugye talán mindannyiunknak ez a tapasztalata, hogy az ember hogyan is közelítheti meg, hogy ne maradjon meg ez a szakadék, ez az űr, ami egy tanítást és egy életgyakorlatot rendszerint elválaszt az életben, hogy szép, és gyönyörködni jó. Szóval mondja azt, hogy leülünk egy jó könyvhöz, hogy meghallgatunk egy valamire való előadást, mert az ember egy picit elfelejti a gondokat, de visszamegyünk, és úgyse fog megváltozni igazán semmi. Tehát ugye van ez a hatalmas kísértés, nem így szeretni az embert egy bővölködő életre, hogy azt mondja, hogy hát talán elérhető, hanem azt mondja, hogy én vagyok az út, én megmutatom, általam felismerhető az is. Miért lett Isten emberré? Azért, hogy ne csak eszményt mutasson, hanem utat is mutasson oda. Azután a harmadik pont erre a kérdésre válaszul, hogy Isten hogyan kíván gondoskodni, hogy a bővölködő élet elérhető legyen. Tehát, hogy amit Jézus mondott, hogy én azért jöttem, tehát akkor ő benne meg kell találni ennek az útját és a módját. Egy szóval így foglalhatjuk össze, egészen röviden, hogy a megváltó. A megváltás. Ugye hogyan kerülhetne Istenhez közel egy olyan ember, akinek rengeteg hibája, bűne, vétke van felhalmozva az ő életében, az ő addigi életében? Hogyan is tudna igaz tiszta célok után törekedni egy ember mondjuk az életének egy bizonyos korához elérkezve, amikor azt mondja, hogy az én egész eddigi éveim arra predesztinálnak, hogy ezután se fog nekem ez sikerülni. Ugye megváltás gondolata itt világít be az ember életébe, amikor azt mondja, hogy van bűnbocsánat, van bűnrendezés. Ugye úgy gondolom, hogy a kegyelemnek a legnagyobb tanítása ez, hogy az Isten és Jézus Krisztus úgy kíván egy bővölködő életet biztosítani, hogy nem egy elmúlt élet zsákja bűnökkel és lelkiismeret fordulásokkal megpakolva, hogy én már csak olyan felemásos isen is. Nem egy ilyen módon kell az embernek keresni a bővölködő életet, hanem van megváltás. Milyen szép példázat erre Máté evangélium a 18. fejezetében az elveszett juh példázata. De azt olvassuk, hogy nem csak arról van szó, hogy ha az elveszett juh mégis meggondolja magát és tesz két lépést hazafelé, hát akkor majd a pásztor talán visszafogadja, hanem azt olvassuk ott, hogy a 100 juhból egy elveszett, és a pásztor a 99-et ott hagyja, és elmegy az egyet megkeresni. A hegyekre, a veszedelmes helyekre, gondoljunk csak Jézus Krisztus testé. Abban, hogy testé lett, ugye nem kis veszedelmet vállalt, gondoltunk itt rögtön arra is, hogy az emberek ugye ki is szolgáltatták, illetve meg is feszítették azután, mert nem tudták elviselni azt a tisztaságot. De azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus vállalta, és ezt nem csak a világ érdekében, mert szoktuk mondani, hogy Jézus egy világ megváltó tettet hajtott ebben végre, hanem mondhatjuk azt, hogy az egyes ember érdekében, tehát ez mindenkire vonatkozik. Ez mindenkire vonatkozik, aki szóba áll ezzel. Ugye Ézsaiás könyve 53. fejezetében van egy megrendítő kis vers, a 6. vers, ami egyenesen így fejezi ki a jó pásztor és a bárány viszonyában ezt a kérdést, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, ki az ő útára tértünk. És de azt mondja a válasz, hogy de ő mindnyájunk vétkét őre áll veté, azaz Jézus Krisztusra. Tehát ugye ez egy hatalmas ígéret. Ez gyakorlatilag, hogy majd láthatjuk is, az újrakezdés ígérete. Tehát azt jelenti, amit jelentett a Latornak, hogy halálos ítélettel függve a kereszten, néhány óra múlva befejezve az életét, és ott volt a lehetőség neki. Ott volt a lehetőség neki, hogyha ez egy szívből jövő megbánás, akkor a bővölködő életet ő nyilván már nem olyan formában élhette meg, ahogy megélhette volna még, hiszen a polgári törvények viszonyában ő lezárta maga életét. De ott volt az a lehetőség, hogy lelkiismeretében megnyugodva, az Isten bevetett bizalommal, függetlenülve az emberi ítélettől és az örök kárhozat fenyegetettségétől, tulajdonképpen bővölködve, Istenben bízva fejezhette be az életét. És nyilván azért hadd tegyem rögtön hozzá, hogy egy olyan példát hoztam, ami nyilván végletes, de nekünk azért ugye nem a Lator szempontjából kell, gondolom, szemlélnünk ezt a lehetőséget az ember számára. Ugye egy másik nagyon szép ige, eltökéltem, hogy nagyon kevés igét fogok idézni, de azért vannak itt olyan szép igék, hogy a bővölködő életről azokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Korintusi 2. levél 8. fejezetében, a 9. versben Pál apostol szinte, hogy megszólítja a korintusi gyülekezetet, és azt mondja nekik, hogy mert hát ismeritek az Isten jó téteményét, hogy aki gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Ugye megint milyen szép gondolat ez. Tehát azt mondja, hogy hát ismeritek az Isten jó téteményét, ismeritek a megváltást. Ő gazdag lévén ott hagyta az ő ugye az isteni adottságait, képességeit maga mögött hagyva, testélet, földi viszonylatban élt, utat mutatott, példát mutatott, és megváltotta az embert. Tehát szegény élet érettünk, és azt mondja, hogy mi az ő szegénysége által, ugye, hogy mondja már itt Jézus, hogy bővölködjünk, meggazdagodjunk. És ugye a 4. pontra itt térnék még rá, és ebből az első gondolati egységünket le is zárnánk, mit tett, és itt már mondhatom azt is, hogy mit tesz Isten folyamatosan azért, hogy bővölködő életet élhessen az ember. Tehát Jézus Krisztus földre jövetele, ugye erre a kérdésre a válasz keresése, hogy miért is lett Isten emberré, ugye itt 4. pontban azt mondhatjuk, hogy Krisztus közben járására kell gondolnunk, és az ebben kapcsolatos bibliai tanításra. Ugye, ami azt foglalja magában, hogy Krisztus miután feltámadt harmadnapon és mennybe ment, ahogy ő azt el is mondta, azt mondta, hogy esedezik és közben jár az emberért, nem úgy, mint Isten, hanem úgy, mint Isten ember, mint aki egyszer emberfia volt, úgy jár közben és úgy képviseli a hozzá folyamodó, bővölködő életet igazán kereső emberek ügyét és Istenhez sóhajtásait, imáit, mint aki itt a földön járva megismerte azt, hogy mit jelent nekünk embereknek. Egy körülményeinkben nagyon nagy hátránnyal, születésünknél fogva, rosszra hajló természetünknél fogva, nagyon nagy hátránnyal induló embereknek is mit jelent a küzdelem. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 15-ös és 16-os versei szólnak arról, azt mondja ott Pál apostol, hogy nem olyan főpapunk van, tehát nem olyan közbenjárunk van. Most ugye Krisztus közbenjárása mennybe menetele óta a történelem végéig tart a Biblia leírása szerint. Azt mondja, hogy nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni, nem tudná megérteni a mi gyarlóságainkat, hanem azt mondja, hogy hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. És ugye így folytatja a következő versben itt egy mondatrész után, hogy járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. Csak egy kifejezésre hadd hívjam fel a figyelmet, kegyelem királyi székéhez járulhat-e bizalommal az ember. Ugye vannak olyan királyi székek, és inkább ilyenek vannak a földön, földi viszonylatban, amelyek elé hát bizalommal nem járul az ember legfeljebb, alázatos kérelemmel, vagy ugye négy kézláb, vagy hajbókolva, most ugye itt jelképesen nem a mai viszonyokat, de hát ugye királyi székek azok így szoktak kinézni, meg oda hogy járul az ember, ugye rettegve az igazságos és túlzottan jogos királytól, ugye földi viszonyokban, aki még ugye nem is ítél feltétlen mindig jól. Ugye azt mondja itt az apostol, hogy egy olyan közben járunk van, aki ismeri a harcainkat, ismeri a küzdelmeinket, és aki a kegyelem királyi székéből ítél. Tehát a segítség, a bővölködő életre való vezetés és útmutatás szemszögéből és akarásával és munkálásával vizsgálja az emberi életet. És úgy gondolom, hogy ennek a megértése, mint alap, foglalja magában ennek az alapigének, a János 10:10-nek a második gondolatát. Én azért jöttem, hogy életük legyen, olvastuk. Ugye azt gondolom, itt kell egy picit megvizsgálnunk ezt a szót, mit jelent az, hogy életük legyen. Mit jelent ez az élet szó a Biblia tanítása szerint? Azt mondhatjuk, hogyha ilyen kicsit ilyen tudományosan akarjuk megfogalmazni, ugye akkor azt mondhatjuk, hogy hát az életnek van egy biológiai megfogalmazása, és van egy olyan megfogalmazása is, hogy egy térben és időben ugye folytatott, nem is tudom, milyen szót lehet itt találni leginkább, hogyha valaki ki tud segíteni, mondja. Tehát térben és időben zajlik valakivel egy személyes lénnyel, egy teremtménnyel. Ugye azért itt érdemes megvizsgálnunk azonban, hogy életet tulajdonképpen hogyan is kap az ember Istentől. Ugye én azért jöttem, hogy életük legyen. Ugye egyrészt azt mondhatjuk, hogy életet folyamatosan kap az ember Istentől anélkül is, hogy tudná. Tehát ugye a mai 6 milliárd fölötti népességünk a földi viszonylatban kimondhatjuk, hogy tudta vagy akarata ellenére is vagy nélkül is, de tulajdonképpen az Istentől, az életadótól kapja az életet. Mózes első könyve első fejezetében már azt olvashatjuk, hogy magának a teremtésnek a kimunkálásában ugye itt nagyon fontos szerepet játszott a háromság harmadik személye, a Szentlélek, akiről azt olvassuk, hogy Isten lelkeként lebegett a vizek felett, isteni lélekként, és az életadás munkáját és az életosztás munkáját látta el. Vajon mit jelent az ő munkája mai viszonylatban? Ugye ma már túl vagyunk a teremtésen, körülbelül 6000 évvel a Biblia időszámítása szerint. Mit jelent akaratni az embernek? Mit jelent a Szentlélek munkája mai viszonylatban? És tényleg félretéve a Szentlélekről alkotott mindenféle tanításokat, vagy titokzatos, vagy már-már ugye mágikus tanításokat, amikkel az ember sokszor nem tud mit kezdeni. Egy nagyon egyszerű bibliai összefüggésre szeretnék itt hivatkozni. Mit jelent az, hogy a Szentlélek életadó? A Galata levél 5. fejezetének a 22. versétől kezdődően elolvashatjuk, hogy mik a lélek gyümölcsei. Mit akar egy ember életében az Isten kimunkálni, amit azután majd életnek nevezhet? De csak nagyon röviden, ezt különben nagyon egyszerű megtanulni ezeket a gyümölcsöket, és felírni ugye az ajtófélfánkra, és a munkába menve, meg munka után hazajöve úgy pipálgatni, hogy tulajdonképpen az ember hogyan is hát, miben engedte, vagy miben nem engedte most, hogy életet kapjon. Ugye szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Most rögtön képzeljünk el egy olyan világot, ahol az élet úgy folyik, hogy mindenkinek az életében ezek a gyümölcsök vannak meg. Talán mondhatjuk, hogy bővölködő élet lenne, ugye? Azonban nagyon fontos itt megjegyeznünk, hogy az Isten az ember akaratával ellentétesen semmit nem kíván tenni. Tehát azt mondja, hogy én azért jöttem, és ezt biztosítottam a feltételeket a magam részéről az első pontban felsoroltak alapján, hogy életük legyen. Az embernek egy valóban teljes, egy valóban értékes életet akar adni, ő, mint az életadó, a Szentlélek. Ugye a lélek gyümölcseiről van szó. Azonban az ember akarata és az ember döntése ellenére senkinek nyilván nem fog ilyen életet adni. Nagyon sokszor hadd mondjam azt, hogy azért, mikor keressük azt a fajta életet, azt a fajta nagybetűs vagy bővölködő életet, azért sokszor szoktunk arra gondolni, hogy hát etéren mi már tényleg egy hátránnyal indulunk, mert akár fizikai adottságaink, vagy akár örökletes genetikus adottságaink, ugye itt nem csak fizikait értek, hanem egy tágabb értelembe vett embert, akár körülményeink, ugye nagyon sokszor a különböző antropológiai tudományok is úgy fogalmazzák meg, hogy az ember valahol a szüleitől kapja, meg a körülményeitől, meg a neveltetésétől, ugye körülbelül erre a három dologra szokott nagyon nagy hangsúly kerülni, és aztán valahol elsikkadt, hogy és hát a döntései is valahol még majd bejátszanak, hogy lehet-e élet az, amit ő élni fog mennyiségileg ezen a földön. Azt mondhatjuk, hogy a Biblia ugyanakkor teljesen máshonnan indul, és azt mondja, hogy álljunk meg, és most tegyük félre a körülményeket, tegyük félre a genetikát, tegyük félre, hogy az én apám már ilyen volt, és akkor én nekem meg van egy ilyen csapnivaló természetem, és mit akarok, vagy engem így nevelt a nagymamám, vagy az édesanyám, vagy ugye, ahogy az ember szokta mondani, hogy lehet életet élni úgy, ahogy én indulok. Ugye így szoktuk kezdeni, és főleg, hogy azt mondja itt Jézus, hogy bővölködő életet élni. Nagyon fontos itt azt látnunk, hogy a bővölködő élet az egy szigorúan személyes, hogy az Isten lénye, és ebben az esetben a Szentlélek munkája és a mi döntéseink között. Tehát a Biblia ezt a viszonyt ismeri, és azt mondja, hogy igen, van egy terhes örökség, van egy rossz körülmény, van egy ilyen és ilyen neveltetés, vagy ugye általában persze itt van egy veszély, hogy mindenből csak a rosszabbat szoktuk felsorolni, tehát itt azért ez nem mindig olyan indokolt, mint amennyire az ember ezekben mentséget vagy kifogást keres és talál, hanem azt mondja, hogy ez egy kétoldalú dolog az Isten részéről, az Isten lelke részéről és az ember részéről. Ez egy jellembeli kérdés. Ez nem körülmények kérdése, ez nem testi adottságok, nem szellemi képességek kérdése. Azt mondja a Biblia, és ez egy evangélium, tehát az evangéliumnak ez is része, hogy a bővölködő élet az jellembeli kérdés. Az annak a kérdése, hogy az Isten lelke, most csak maradjunk a gyümölcsök közül például ennél a háromnál, ezt a hármat ki tudja bennünk fejleszteni. Ebben a háromban hagyjuk, ahogy segítsen, szeretet, öröm, békesség. Most maradjunk ennél, majd tovább megyünk, de álljunk meg ennél. Vagy az ember valóban célul tűzi-e ki ezt, szeretet? Hát persze, kitűzzük célul, szeressenek már engem. Hát legyen már valaki, aki végre szeret engem. Hát X-et szeretem, persze, hogy szeretem, olyan kedves hozzám mindig. Na de hát Z, hát hogy ez miket mond, meg hogy így nézett rám. Ugye nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy mit mond, vagy mit gondol, de hogy nézett rám? Tehát szeretet. Most a Biblia nem erről beszél, nem azt mondja, azért tanulj meg szeretni, mert téged szeretnek. Azt mondja, ez a lélek gyümölcse. Isten bővölködő életre bennünket akar elsegíteni, és nem a körülményeinktől függően, hanem pontosan attól függetlenül öröm. Ugye szeretet, öröm. Ezt is mondjuk azt, hogy igazi tiszta szeretet, önzetlen élet nélkül örömet, csak ilyen illékonyt fogunk találni az életben. Tehát ne próbáljunk megkeresni. Ugye az ember könnyen megégetheti magát, ki is éghet, ahogy szoktuk mondani, tehát örömöt, ugye örökös örömöt, ahogy beszéltünk arról, vagy teljes örömöt, ahogy a Zsoltár író mondta. Ő el is mondta különben rögtön az elején, ha figyeltük, ezt az Úrnál, ezt az Isten segítségével lehet megszerezni. Harmadik dolog, hatalmas dolog a mai világban, még inkább békesség. Békesség. Jézus mondta azt, hogy én az én békességemet tudom nektek adni, nem úgy adom, ahogy a világ adja, de az igazi békesség lesz. Filippi levél 4. fejezetének 7. versére is utaljunk, és gondoljunk, és olvassuk el, akkor azt mondja, hogy az Isten azt nem ígéri, hogy nem lesznek aggodalomra okaink az életbe, de azt mondja, hogy az Isten békéje, ami minden értelmet felülhalad, az megőrizheti az ember szívét a legnehezebb időkben is. És az Isten békéje, az Istentől kapott béke, és az isteni törvényszerűségek szerint megélt béke, az egy valódi béke. Majd szeretnék erre néhány példát hozni, hogy éltek emberek ilyen összefüggésekben tényleg bővölködő életet? Rögtön szeretném felhívni a figyelmet, és erre nagyon nagy hangsúlyt tenni, hogy természetesen szeretni, örülni és igazi békességgel rendelkezni egyedül ne próbáljon meg az ember. Tehát itt van egy nagy lépés, amit az ember megléphet, lehetősége van rá, de nem kötelező. Az, hogy belátja, hogy nem vagyok képes, és hogy segítségre van szükségem. Tehát ez az emberi életnek tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az egyik legnagyobb mozzanata, ugye megint csak hadd mondjam azt, hogy nem korfüggő, nem körülményfüggő, hogy az ember el tud-e oda jutni, hogy megpróbáltam, akartam, ennyiféle úton próbáltam bővölködő életet élni, nem ment. És az ember utána azt mondja, hogy akkor most már elfogadom a segítséget, és most már akár szóba állok avval is, hogy talán Isten szívesen elmondaná, vagy megmutatná, hogy mi az, ahogy el lehet érni ezt az igazi bővölködő életet. Ugye Jézus Krisztus egyszer beszélgetett erről egy igen magas képzettségű, nagyon rangos, és igazán tiszta szándékú emberrel, Nikodémussal, János Evangélium a 3. fejezetében. Ugye Jézus Krisztus beszélgetett ezzel az emberrel, és olvassuk ott a fejezet elején, Nikodémus rendkívül okosan, rendkívül bölcsen és rendkívül diplomatikusan kezdte a beszélgetést. Tulajdonképpen jött megtudni azt, hogy hogy is lehet egy ilyen életet élni. Szóval valahol csodálta Jézus, de ugye éjszaka mert csak menni beszélgetni, mert ugye a zsidó főtanács tagja volt, tehát az azért még, szóval itt azért még jócskán függött a földi relációktól. És ment Jézushoz, mert azért azt viszont nem tagadhatta le, hogy ha Jézussal hasonlítja össze a maga életét, akkor az övé nem bővölködő élet. Elment Jézushoz, és ugye a maga tisztelet köreit ott körbejárta, Jézus körül bemutatkozás, köszöntés, stb. Mi tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki nem teheti ezeket a csodákat és jeleket, hanem csak... És utána Jézus szemébe nézett, és csak egyetlen egy mondatot mondott, hogy Nikodémus, szükség újonnan születned. Szükség újonnan születnetek. Ezt azért mondom el, hogy Jézus ezután egy csodálatos tanítást mondott el, hogy és ez a Szentlélek munkája, tehát az élet, ugye a születés, és hogy Jézus itt ezt a jelképet használja, hogy újjászületés, ugye Nikodémus még ugye el is próbálta úgy viccelni a dolgot, vagy hangulatoskodni, hogy hogyan születhet az ember, ha vén, hát visszatérhetek én az én anyám méhébe, ugye szóval próbálta valahogy, érezte, hogy arról van szó, hogy Nikodémus, ez rajtad múlik, benned van a kulcs, és benned van a megoldás, a te hozzáállásod, mert az Isten a maga részéről megteremtette az alapot a bővölködő élethez. Mennyire fontos tanítás, és tényleg olvassuk el, hogy mi is kell ténylegesen ahhoz, hogy az ember elinduljon ezen az úton, hogy szeretet, öröm, békesség, és még aztán a többivel nem is foglalkoztunk. Minden esetre Jézus egy nagyon konkrét tanítást és egy kulcsszót használt, azt mondta, hogy újonnan születni, ugye életet kezdeni. Tehát 40 évesen, vagy 50 évesen, vagy 72 évesen, vagy 23 évesen. De az embernek belátni azt, hogy akárhogy is, ez csak egy mennyiségi élet volt, egy napokban mérhető élet, amit eddig éltem, de szeretet, öröm, békesség és a többi gyümölcsök, a jellem, függök a körülményeimtől, kihoz a sodromból, ez felháborít, az kétségbe esek, ezen, amazon. De tehát az ember érzékelheti, hogy Jézus Krisztus miért is szólt itt olyan hangsúlyosan arról, hogy az embernek Isten segítségével, és valahol az Isten oldalára állva végre. Nem úgy, hogy mint a rossz kisgyerek, már idézőjelben mondom azt, hogy rossz egy kisgyerek sem rossz különben, csak örökölt valamit apjától, meg anyjától. Tehát, hogy mint az a kisgyerek, hogy azért is én megmutatom, szembe megyek, és ugye hát kinek hány év vagy évtized kell ez, hogy megálljon ezen a makacs szembenálláson. Jézus elmondta, tényleg ezt mindenki elolvashatja, ebben most nem tudunk belemenni, hogy mit jelent az, hogy újonnan születni, mit jelent az, hogy Istennel szövetségi viszonyban, magyarul most már csak benned bízok, nem magadban, ezt jelenti az Istennel való szövetségi viszony. Most már rád merem bízni egészében az én életemet. Igenis így élje az ember az életét. És azért néhány példát hadd mondjak erre, hogy éltek így emberek. Két konkrét gyakorlati példát, de csak szóban idézném őket. Például József története olyan nagyon-nagyon megragadó, akár a mai kor szemszögéből, akár a fiatalság szemszögéből. Mózes első könyve 39. fejezetében olvashatunk egy nagyon megrendítő történetet József életútjáról. Ugye talán többen olvasták már ezt, vagy könyvben, irodalmi feldolgozásban, bár én a Bibliát javaslom a legtökéletesebb irodalmi feldolgozás ennek a történetnek, hiszen maga a forrás. József történetében olvashatjuk, hogy mit tehet egy fiatal ember, aki bizonyos rossz tulajdonságokat örökölt, akit azután a testvérei, hogy mondjam, esélytelenné tesznek az életben, ugye eladják, rabszolgálnak, elkerül Egyiptomba, idegen kultúra, idegen istenek, idegen szokások. És akkor itt kell neki valami életet élni, egy nagyon bizalmi beosztásba kerül, és ugye ez a bizonyos Potifárné történet, hogy megkísérti őt. Ugye egy mai kísértés, egy mai probléma, egy erkölcsi kérdés. Ugye ott van egy ilyen kérdés, és mit tesz az ember ilyen esetekben? Ugye hát azt mondjuk, hogy az már egy jó, hogyha az ember megúszik valamilyen ilyen nagyon kellemetlen esetet. Most nem is csak ennél az esetnél, de tényleg férfinő szemszögéből valamilyen nagyon nehéz, valamilyen nagyon a kívánságok, ugye a legnehezebb terület, kívánságok, vágyak, itt van, nesze, tied lehet. Ugye ez az, aminek az ember nagyon-nagyon ritkán és nehezen tud ellenállni. És mégis itt nézzünk meg egy olyan embert, aki félretette a körülményeit, félretette hitben félretette a maga gyengeségeit, a maga megromlott természetét. És olyan szép elolvasni a 39. fejezetnek a 9. versét Mózes első könyvében, hogy mit válaszol ez az ember ebben az esetben. Nem is annyira a szituáción van itt a hangsúly, hogy, hanem mit jelent az, hogy egy ember szabad ettől az élettől, ennek az életnek a romlottságától, a gyengeségeitől, a maga gyengeségeitől. Ez a mondat talán az önök Bibliájában is néhányban vastagon is van szedve, hogy azt válaszolja az asszonynak, senki sincs nálamnál nagyobb az ő házában, az a Spotify házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te felesége vagy. És itt jön a fontos rész, amit úgy meg lehet jegyezni, hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném az Isten ellen. Ugye milyen más az, amikor az ember úgy próbál egy bővölködő életet élni, hogy jaj, de annyi nehézség jön az életből, mindenféle kísértések, mindenféle álmítások, minden, és azért, hát azért egyikbe másikba belemegyek. És az ember úgy küzd, mert érzi, hogy nem jó lelkiismereti kompromisszumok, nehézségek. És azt mondja itt, hogy volt egy olyan József, és persze azóta számtalanul igazi hívő ember, aki azt mondta, hogy hát kedves tőled, vagy szóval nem is tudom, hogy lehet ezt igazán mondani, hogy hát igazából ne haragudj, de én téged jobban szeretlek annál, mint hogy én ilyesmit tegyek veled. Nem tehetem meg. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot? Itt ezt a mondatot emelném csak, hogy milyen az, amikor az ember a rosszal és a kísértésekkel szemben nem úgy tud megállni, hogy jaj, megúsztam valahogy, magam sem tudom, hogy. Hanem azt mondja, akár csak a gondolatokban, ugye Jézus is mennyire fontosnak tartott, hogy elmondja, hogy nem csak az a bűn, hogy most mit teszünk meg, vagy mit nem teszünk meg az életben. Aki egy bővölködő életet akar élni, az a gondolatai szintjén kell, hogy igazán tiszta, igazán szabad maradjon. Itt tulajdonképpen a szabadságunkról van szó. A szabadságunkról. Ugye erre az ember nagyon érzékeny szokott lenni az életben. Hát legyen erkölcsi értelemben is érzékeny a szabadságára. Hogy azt mondja, hogy ahogy itt József egy példamondatot mond, és ez tulajdonképpen egy kísértésnél, egy bővölködő élet esetében ezt adja az Isten, ebben segít, ezt a szabadságot, hogy az ember nem azt mondja, hogy jaj, csak valahogy, vagy hát éppen, vagy eljátszik vele a gondolattal, de aztán félreteszi, vagy hát más is megtesz, én is megtehetem, vagy a másik se jobb én semnek, én nekem, ő hozzá képest, meg hú, hát én még milyen rendes vagyok, nem ezt mondja. Érezzük ennek az embernek a szabadság, amiben áll, az, hogy nem földiek a viszonyítási alapjai. Hogyan követhetném el ezt? Tehát könnyebbet kérjetek, ne arra, hogy olyat kértetek, amit nem tudok megtenni. Ilyet ne kérjetek tőlem. Ez nem a szeretet törvénye, ez nem az öröm törvénye, és végképp nem a békesség törvénye. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot? És ugye nem csak az én uram ellen, hiszen itt azért emberi kapcsolatokról is szó van, de mit mond? És hogyan vétkezném az Isten ellen? Milyen szép az, amikor az ember így él bővölködő életet. És elmondhatjuk, hogy József igazán, ha elolvassuk az élettörténetét, egy bővölködő életet élt. Ugye emiatt még azt sem zavarja, hogy aztán börtönbe került, ugye majdnem halálra került, csak az ura nagyon szerette, mert megbízott benne, és ezért végül is egy börtönnel megúszta, úgymond, a korabeli viszonyok börtöneiben. Tehát azt mondhatjuk, hogy őt ez nem foglalkoztatta, és még a börtönbe sem magába keseredve, hogy na, én most kitartok az Isten mellett, és nem vétkezem ellen, és tessék, itt ülök a börtönben. Tehát ez sem mérlegelte. Ugye olvassuk tovább a történetet, ott a börtönben lévő társainak a bővölködő életén munkálkodott, kérdezte, hogy te miért vagy szomorú, te miért vagy, hát mi a bajod, mondd el, miért kerültél ide. Szóval egy szabad ember, ugye mi erre vágyunk, mi nem, bővölködő élet, egy szabad ember, tiszta szeretettel, tiszta örömmel és tiszta békességgel a szívében. Csak egy másik rövid történetre hadd hivatkozzak. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetének a 24.-25. versében Pál apostol és Sílás, az ő segítőtársának a története, akik ugye elmennek távoli vidékekre, hogy Krisztusról tanítsanak, ugye pogányok, tehát igét és Istent és Jézus nem ismerő emberek között. És azt olvassuk, hogy Filippi városában, ahova különben az Isten terelgette az útjukat, hogy oda menjenek, ugye elfogják őket. És 24. versben azt olvassuk, hogy tömlőcbe rakják lábaikat, kalodába vetik, és még a 23. vers azt is leírta, hogy mindezt azután, hogy sok ütést mértek rájuk. Ugye, tehát hát bővölködő élet, az ugye erkölcsi törvények, hát ugye Isten erkölcsi törvényei mellett hát megéri kitartani, mert az ember kap érte sok ütést, meg belső tömlőcöt, meg kalodát, ugye? Ugye azt mondjuk, hogy hát ez a bővölködő élet, hát most ki bővölködik ebben az életben? Ugye azért most két olyan példát mondok szándékosan, mind a kettő börtön, meg nagyon nehéz helyzet, tehát itt most végleteket érzékeltetek, de nézzük meg, hogy ezek az emberek bővölködtek-e. Elolvassuk a 25. verset. Így hangzik, éjfél tájban pedig Pál és Sílás imádkozva énekkel dicsőíték az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. De érdekes, nem úgy tűnik, mintha ezek az emberek bővölködnének. Nagyon úgy tűnik. Az ember rossz kedvébe, kalodába, ugye ostorcsapásokkal a hátán, belső tömlőcben, tehát elég esélytelen, reménytelen a dolog, nem szokott énekelni kezdeni. Főleg nem éjféltárban egy ilyen fárasztó nap után. Imádkozva énekel, Istenre bízták ügyüket. Szabadok voltak ezek az emberek? Ki volt itt kalodába? Ki volt itt? Ki volt az, akit nem tudott szeretni? Ki volt az, akit igazságtalanul rakta őket a börtönbe? Ugye, hát a bűnösöket nem nevezi meg a Biblia, de az biztos, hogy itt bővölködni csak ez a két ember bővölködött. Ez egészen biztos. Szeretet, öröm és békesség, azt mondjuk, hogy ez a három, hogyha lakás, autó, vagy nem tudom mi, hát az nehezen, vagy ugye, kinek mi a mérce, bővölködő élet. Hát ez nem is biztos, de hogyha szeretet, öröm és békesség, ha ezünk úgy igazán meg lenne, talán azért tényleg nem panaszkodnánk. De most ezeknek az embereknek megvolt. Mert ezek az emberek tényleg arra törekedtek, ugye, mi térjünk vissza egy igénkhez, amit az elején idéztem, 23. Zsoltár. Ugye azt mondja, hogy az Isten, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem, lelkemet megvidámítja. Tehát vannak ilyen napok az életben. De vannak olyan napok is, elmondja a Zsoltárjíró, hogy ez a jó pásztor, aki bővölködő életet ígért, még ha a halál árnyékának völgyében járok is, ugye micsoda megdöbbentően szép ez a leírás, halál árnyékának völgye, ugye micsoda fokozás, ez egy júnyás számára ennél veszedelmesebb nincsen. Halál árnyékának völgyében járok, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, ugye mondja a 23. Zsoltár. Ugye te terelgetsz engem, te vezetsz engem. Úgy gondolom, hogy a bővölködő élet az tökéletesen magába foglalja az olyan ember életét, aki annyira Istenre bízza az életét, hogy eltántoríthatatlan a rossz irányba. Hogyan tehetném el? Hogyan követhetném el ezt a gonoszságot Isten ellen? Mert bízik Istenben, mert Istenre bízza az életét. És azután, amikor nehézségekkel áll szembe, és lenne oka aggodalomra, olyankor is megvan az a békessége, amilyen békességéről itt olvashattunk ebben a történetben. Tehát ugye itt láthatjuk, hogy van bővölködő élet, van körülményeiben, adottságaiban, neveltetésében, és mindenben hátránnyal induló ember számára is van bővölködő élet. Van olyan élet, ahol ugye ez a három jegy ott van, hogy szeretet, öröm és békesség, és ugye ebből kifolyólag az ember valóban Isten iránti bizalommal és hittel élheti a maga életét, ahogy József is kikerült a börtönből, hogy Pál és Sílás is azután éppen nehézségen átmenve azután még nagyobb örömöket tapasztalattak, szóval ugye ezek mind látszólagos dolgok, ezek a földi viszonyok az életben. Szép, szintén nagyon szép ígére hivatkoznék csak ennek a második gondolatnak a lezárásával, mielőtt az utolsó gondolati egységünkre térnénk rá. Korintusi második levél 9. fejezetének a 8. verse. Érdemes megfigyelni ezt a verset, hogy micsoda halmozása és fokozása van itt az Istentől elnyerhető bővölködésnek. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, teljes elégségtek lévén, minden jó téteményre bőségben legyetek. Ja, otthon elolvassuk majd ezt az igét, számoljuk össze. Ugye így kezdődik, az Isten pedig hatalmas arra, tehát rajta nem fog múlni. Ő azt mondta, én ezért jöttem a világra, én ehhez megadom a feltételeket, én ehhez megváltalak, közben járok ehhez. Tehát a maga része. Az Isten pedig hatalmas arra, és utána olvassuk ezt a felsorolást, hogy rátok árassza. Mi az, amikor valamit nem csak úgy kapunk, hanem árasztják ránk? Ugye milyen kifejezés? Rátok árassza minden kegyelmét. Ugye kegyelem meg nem érdemelt jóság. Rögtön három olyan fogalom, hogy árasztja minden kegyelmét. Ugye tovább olvassuk a verset, fokozza végtelenség az apostol, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek. Nem elégséges legyen, hanem teljes elégségetek. Nem lehet hozzáadni. Teljes elégségtek lévén, ugye most a 7. ujjamnál tartunk, minden jó téteményre bőségben legyetek. Tehát úgy gondolom, hogy ezek az igék valóban azért irattak meg, mert hogy az embernek gyönyörűségére és bátorítására legyenek. Ezek az igék valóban azért irattak meg, mert az Isten azt mondja, hogy van bővölködő élet, van teljes élet, és az Isten pedig hatalmas arra, hogy ezt megadja az embernek, és erre megtanítja az embert. Ugye, és itt azért ez az utolsó igénk, a 2 Korintus 9.8 már ugye át is vezetett bennünket a harmadik gondolati egységünkre, hiszen hogyan fejeződött be ez az ige. Ugye fellapozzuk, azt láthatjuk, hogy a fokozás után azt mondja, hogy na de az egész valahova kell, hogy mutasson. Tehát nem úgy, hogy egy ember itt él ezen a földön, bővölködik, bővölködik, bővölködik. és mindene megvan, és mindenkor megvan, és teljes elégsége van. Hanem hova mutatott ez a 8. vers? Minden jó téteményre bőségben legyetek. És itt térhetünk rá az utolsó gondolati egységre. Ugye én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Mi az, hogy bővölködni, és mire van a bővölködésre való, amit Istentől kapunk? Mire van? Mire kapjuk az Istentől azt, hogy bővölködhetünk? Életük legyen, és bővölködjenek. Ugye, ha az Isten öncélúan bővölködtetne bennünket, akkor nem a jóban erősítene meg bennünket. Ugye az olyan bővölködés, amikor az ember azt mondja, hogy vagy esetleg kap is valamit tényleg, és úgy értékel, hogy Istentől kapott, vagy a gondviselésen keresztül bizonyos bővölködéshez hozzájutott, ugye azt mondhatjuk, hogy bizony néha nagyobb kísértés és csapás egy ember számára a bővölködés a szónak a földi értelembe vett viszonyait tekintve, mint hogyha inkább kenyéren és vízen érni az életét. Ugye gondolkodtatunk arra is, hogy hány embert láttunk kifordulni önmagából, miután bővölködés jutott osztályrészül földi viszonylatban. És arra is gondolhatunk, hogy ne csak a Lajstrom is jön eszünkbe ugye a Józsiról, a Piriről, meg a többi emberekről, hanem magunkat is odaírjuk, hogy mit tesz velünk az, amikor azért valamiben többünk van, és mondjuk egy nem olyan kocsiból szállunk ki, mint a másik, mikor nem is amilyen, csak egy barátunké. Szóval, hogy az embernek a természetét hogyan azonnal pörgeti meg, és ugye az ember szédül. Mihelyt valamiféle földi viszonylatba vett bővölködés lesz az osztály része. Itt felvet egy kérdést, tehát ez a gondolat, nagyon röviden keresnénk csak rá választ, hogy gazdagság és szegénység mit jelent a Bibliában. Ugye arról már beszéltünk, hogy nyilván nem körülményekre utal itt a Biblia. Nyilván nem arra utal, hogy földi viszonylatban itt milyen tehetőség vagy vagyoni körülmények állnak a rendelkezésünkre. Nem mennyiségi kérdés, tehát a szegénység és a gazdagság, a bővölködés vagy a szűkölködés a Biblia tanítása szerint. Nem van vagy nincs kérdése, hanem a Biblia ebből egy olyan erkölcsi kérdést formál, hogy aki nem tud adni, az szegény. Aki tud adni, az gazdag. Tehát lehetnek tehetős emberek, akik viszont nem képesek a szeretetre. Tehát a legalapvetőbb gyümölcs nincs jelen az életükben, az úgynevezett életükben, ami ahhoz kellene, hogy egyáltalán életnek lehessen nevezni. Ezekre az emberekre haragudni sosem szabad, de segítségre szorulnak. Tehát ez nagyon fontos, hogy azt kell látnunk, hogy a szegénység a Bibliában nem vagyoni kérdés, hanem erkölcsi kérdés. Aki nem tud adni, az szegény. Az nagyon szegény a Biblia szerint. Aki nem tud értelmesen, nem tud szolgálva, nem csak egy kézmozdulat, hanem egy odafigyelés, egy beleérzés, egy legjobb adási mód keresése. Tehát nem ugye valaki nagyon találóan azt mondta, hogy sokan a rossz lelkiismeretüket dobják a koldusok kalapjába. Ugye? Tehát ez is egy megközelítés. Tehát nem ezt jelenti a gazdagság kérdése, nem is mennyiség, hogy mennyit ad az ember, hanem hogy hogy adja az ember. Erre majd szeretnék visszatérni. Tehát azt mondhatjuk, hogy az Isten, amikor bővölködtetni akarja az embert, akkor az azért mindenféleképpen úgy kívánja tenni, hogy nem Isten, én és emberek, és eljön az áldás idáig, és akkor itt van egy élet, egy nagybetűs élet, és bővölködök. Ennek tovább kell mennie. Tehát ez itt nem állhat meg. Tehát amikor Isten azt mondja, Jézus Krisztus azt ígéri, hogy én azért jövök, hogy életük legyen, akkor akar adni egy időben és térben tartalmas életet a mi számunkra, és ami a legfontosabb, még tovább akar egy leckével tanítani bennünket, bővölködni, magyarul megtanítani, gazdálkodni, szolgálni, segíteni az embertársainkat. Néhány igére hivatkoznék Ézsaiás könyve 58. fejezetére csak azért, mert a 11. versre ugye Jézus Krisztus is kétszer is hivatkozik a János evangéliumában. Csak akik jegyzetelnek, azokért mondom, hogy a János 4.14 és 7.38 is Jézus visszahivatkozása az Ézsaiás 58.11-re, ahol azt mondja 10.11, Ézsaiás 58.10.11, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelkűt megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárosságban is, és csontjaidat megerősíti. És olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Jézus Krisztus úgy hivatkozik erre vissza, hogy aki az Istennel jár és benne bízik, azt az Isten egy olyan életre megtanítja, hogy élő víznek folyamai ömlenek annak életéből, annak belsejéből. Tehát azt mondja ki a Biblia, hogy Isten a bővölködésben nem csak odáig akarja elsegíteni az embert, hogy ő maga szeretetben, békességben és örömben éljen, hanem hogy ez nyilván élvezhető gyümölcsök formájában. Ugye milyen szép, hogy nem csak Isten azt mondja, hogy én vagyok az élet vize, és ezt ha iszod, akkor meg nem szomjúhozol, hanem utána azt mondja János evangéliumában kétszer is, hogy és téged is kútforrássá formállak. Ezt jelenti bővölködni. Ugye ezt jelenti a Bibliának az a tanítása, hogy az ember hagyja magán átáradni a jót, amire az Istentől Isten segítségével eljut. Ugye ezt jelenti a Bibliának az a tanítása Efézusi levél második fejezetének a 10. versére, hat hivatkozom, ahol azt mondja, hogy az Isten alkotása vagyunk teremtetvén által jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített, hogy azokban járjunk. Tehát itt nyílik ki egy emberi élet, amikor megnyílik Isten felé, és amit onnan kap, azt megnyitja az emberek felé. Amikor megnyílik egy olyan irányba az emberi élet, hogy ugye milyen szép ez az utóbbi idézett ige az Efézus 2:10-ből, hogy Isten alkotása vagyunk, az Isten elkezdi formálni az embert, és azután egy olyan értelmes életre vezeti, hogy előre elkészített jó cselekedetekre. Ugye milyen szép az, hogy az ember ezek után már nem csak egy esetleges életet él, hogy most megyek nem tudom merre, hanem azt mondja, hogy az Isten vezetésével, a Szentlélek az élet legapróbb dolgaiban is formálja az életünket, és mi megtanulunk rá egyre inkább odafigyelni, semmi nagy titok meg csoda nem történik, csak az ember végre szabályszerűen, értelmes módon éli az életét, és jó téteményeket visz véghez az életében, és ezzel gazdagítja önmagát, illetve tartja meg azt a forrást, ugye, mert az Isten bezárja a forrást, ha mi nem adjuk tovább. Tehát ő túl nem tölt bennünket most így jelképesen. Olyan nincsen, hogy mi erről lezárunk, de onnan még akarjuk kapni az áldást, a ránk árasztott mindenben és mindenkor adott jó téteményeket. Tehát azt mondja a Biblia, hogy az Isten megtanít az igazi életre, ugye megmutatja az alapját, én azért jöttem, megtanítja, hogy életünk legyen, és hogy bővölködjünk, illetve hogy tudjunk avval gazdálkodni. Zárásul egy ige szakaszra hivatkoznék még. Jézus Krisztusnak a szolgálatának az egyik utolsó példázatára, ami nagyon szépen, nagyon tökéletesen fejezi ki ezt, hogy mi az, hogy bővölködő élet a leggyakorlatibb értelemben. Mit jelent egy olyan élet, ahol jelen van a szeretet, öröm, békesség, és azután ugye megjelenik, ugye ezek a belülről megélt gyümölcsök, és azután megjelenik a tűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, tehát egy továbbadása is megtörténik ezeknek, abszolút feltétel nélkül és vég nélkül. Jézus Krisztus mondott erről egy nagyon szép példázatot Máté evangélium a 25. fejezetében, én csak szóban foglalnám össze a juhok és kecskék szétválasztásának a példázatát. Ugye témánál maradtunk, a jelképrendszer ugyanaz, pásztor és bárányok. Csak az a kérdés, hogy ebben a világban bizony azért bárányok és kecskék vannak. Tehát Jézus is azt mondta, hogy az ő nagy ígérete az, hogy ő megtanítja az emberet élni, és ebben a földi életben boldognak lenni, de nyilván ebben a földi életben véges lenne a boldogság, ezért egy örök életet is kíván adni. De azt mondja, hogy itt kell viszont valahol legyen egy törés, mert nem mindenki fogadja el ezt az ajándékot. Itt sajnos olyan helyzet áll, hogy kaphatna az ember egy ajándékot, ami igazi, ami hibátlan, de azt mondja, hogy én ezt nem kérem, mert én magamnak akarom az életet élni. Azt mondja Jézus, hogy éppen ezért ugye a Bibliának egy tanítása, az utolsó ítéletről szóló tanítás, hogy láthatjuk, hogy sajnos a történelmünk sem igazán a kiteljesedés és az emberi önzetlenség és az ilyen alapon szerveződő társadalmak irányába halad, még hogyha ez egyre inkább hangoztatta is van, ugye sajnos akkor beszélnek valamiről egyre többet, hogyha az egyre kevésbé megfogható. Krisztus is elmondta életének egyik utolsó példázatában azt, hogy éppen ezért nagyon fontos, hogy kik is azok, akik igazán elsajátították azt, hogy hogyan lehet egy bővölködő életet, egy nagybetűs életet, és ebből kifolyólag majd egy örök életet is elnyerni a történelem végén, illetve az emberi élet után, az ítélet nyomán. Azt mondja, hogy jók és kecskékre választható az emberiség, és tulajdonképpen a mérce, hogyha elolvassuk a példázatot, nem a teológiai pallérozottság, a Biblia ismeret, nem a társadalmi szerepek és az elismertség, hanem azt olvassuk, Jézus Krisztus egy nagyon egyszerű ítélet szempontot mond a 25. fejezetben, amikor elmondja azt, hogy mikor éheztem, ennem adtatok, mikor szomjúztam, innom adtatok, jövevény voltam, befogadtatok, börtönben voltam, meglátogattatok, mezítelen voltam, felruháztatok. És ugye azt mondják a balkész felülállók, tehát ugye itt egy példázat jelképeit használva a kecskék, azt mondják, hogy hogy hát mikor láttunk mi téged, hogy ilyesmit tettünk volna veled, hát hogy lehet ez, hát te itt voltál egyszer a földön, ugye első advent, meghaltál, mennybe mentél, hát most eljössz másodszor, és elítélsz minket, de hát nem gondolt, hogy ha te bennünket ennyire szerettél, mi tényleg megtettük volna azt, hogy ne segítsünk neked, amikor te vagy bajban. És így elmondja Jézus azt, hogy hát igen, ez nagyon egyszerű lenne, hogyha én lettem volna itt, és nekem segítettetek volna, de hát hány ember volt, akinek segíteni kellett volna, csak nem volt rá időtök, nem volt rá kedvetek, magának köszönheti, miért hozta magát bajba, van nekem elég gondom, ugye erről megint egy lajstromot lehetne írni, hogy mit mond ilyenkor az ember, és azt mondja Jézus, hogy mert amikor egyel nem cselekedtétek meg ezek közül, az én legkisebb atyám fiai közül, hogy milyen érdekes, hogy a szűkölködőket atya fiainak nevezi, azt mondja, akkor én velem nem cselekedtétek meg. De nem ez a szép ebben a példázatban, ez a szomorú, hanem a szép a második része, odafordul a bárányokhoz, a juhokhoz. És azt mondja nekik, hogy hát ti meg azért nyerhettek örök életet, most már egy bűntelen, egy tökéletes világban, amiről ugye a Biblia nagyon szépen tanít, azért nyerhettek egy olyan életet, mert amikor börtönbe voltam, meglátogattatok és felsorolja nekik, és itt egy megdöbbentő fordulatot vesz a példázat. Olvassuk majd el otthon a példázatot, mert visszakérdeznek ezek az emberek, és azt mondják, Uram, mikor láttuk, hogy te ilyen és ilyen voltál? Mindjárt azért ezt kiértékelnénk, hogy mi van e mögött. Azt mondja, mikor láttuk, hogy te ilyen voltál, ilyen nehéz helyzetben, és mi hozzád mentünk volna? És elmondja nekik, hogy amennyiben megcselekedtétek az én legkisebb atyám fiaival, amennyiben a szeretetet, az örömöt, a békességet, a béketűrés, szívesség, jóság, hűség, és a többi lelki gyümölcsöt, hagytátok, hogy az Isten az ő igéje, az ő szent lelke által ti életetekben kiformálja. És miért olyan komoly tanúságos ez a példázat? Mert a bővölködő életet, tehát úgy foglalhatjuk össze, hogy nem csak az, hogy azt szoktuk mondani, hogy mi azért rendes emberek vagyunk, mi nem teszünk nagy rosszakat, sose vagyunk szallagcímeket az újságokon, rokonságunk is azért talán jobb, legalább az egyik fele úgy ismer, hogy rendesek vagyunk, mindenkivel igyekszünk békében lenni, hát ez a múltkori felcsattanás, vagy az, hát azért ilyesmi meg megesik, ugye, hát azt azért ne várja el senki, hogy én más ember legyek. Tehát nem erről van itt szó, nem arról van szó, hogy a bővölködő élet egy olyan élet, amiben azért kevesebb rossz van, mint a szomszéd életében. De azt mondja a Biblia, nagyon fontos, hogy nem is azt jelenti a bővölködő élet, hogy jót teszek, nem azt jelenti, hogy hát igen, én fel tudom sorolni, hogy mennyi jót tettem az életben, hanem az igazán bővölködő élet az, amelyik teljesen az Istenben bízik, teljesen ráhagyatkozik, a nagy dolgokat az Isten teszi, nem én. Azután ugye ebből kifolyólag nyilván hagyja, hogy a jelleméhez is hozzányúljon Isten, már pedig ez egy nagyon kényes kérdés, ugye idáig szoktuk sokáig Istent engedni, mondjon szépeket, mondjon bátorítóakat, mondja, hogy hozzányúljon ahhoz, hogy nekem ebben vagy abban másnak is kéne lennem, ugye azt már nem. Tehát hagyja az ember az is, hogy gyümölcsök legyenek az életében, és azután ezt átárasztva, átengedve magán úgy adja tovább, hogy azt még számon sem tartja. Ugye ez a legmagasabb rendű, ez a legtisztább szeretet, és ez a legtisztább megélés egy olyan bővölködő életnek, amit valóban az Isten hív létre. Kívánom, hogy keressük ezt a fajta életet, kívánom, hogy valóban az ígéreteket olvassuk a Bibliába, és ne csak mindig azt vessük esetleg a szemére, hogy olyan sok törvény, rendelkezés van, vagy olyan nyomasztó, hogy olyan sok mindent rosszul csinálunk az életbe, Isten csak azért mondja el azokat, csak azért tanít bennünket, és azért adta ezt az egész Bibliát és az egész kinyilatkoztatását, mint legnagyobb ajándékot, amit adhatott Isten az embernek, ugye Jézus Krisztus után, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Én kívánom ezt mindannyiunknak. Köszönöm szépen a figyelmet. Igen, hát feladni nem lehet, tehát ez biztos. Olyan nincs, hogy vége, befejeztem, ez volt az utolsó szavam, kész, elég most már. Szóval én már érted, nem fáradozom, ilyesmit nem lehet. Ugye a Jóisten is úgy köti a szövetséget az emberrel, hogy ez csak egy oldalúan felbontható. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy soha nem ő fogja felbontani. Na most, ha szeretetre akar bennünket tanítani, akkor ugye ez az első először is, hogy mert ez egy nagyon nehéz dolog, hogy ezt a vonatkozását megértsük a szeretetnek. De azért gyakorlatibb dolgokon is érdemes itt elgondolkodni. Van egy ilyen ige például, hogy megint csak a Jóisten bánás mondja velünk szembe, hogy hozzánk illő eledellel táplál bennünket. Tehát nagyon fontos azt is megvizsgálnunk, a módszereinket vizsgálgatni. Nem olyan értelemben, hogy jaj, biztos van, amit rosszul csináltam, tehát ne úgy akarjunk jót tenni, hogy közben állandóan lelkismert furdalásunk van, mert nem sikerül, mert azt is tudatosítanunk kell, hogy a másik ember döntését, választását mi befolyásolhatjuk, de de nem direkt módon, tehát nem mi kapcsoljuk át azokat a kapcsolókat a lelkében. Tehát arra tényleg gondolnunk kell, hogy itt folyamatokról van szó. Tényleg, ha az ember a maga életében is látja, hogy micsoda küzdelmek, vívódások, hogy A-ból B pontba eljusson már ugye maga lelkében, meg, akkor ugye azért jobban megértve, hogyha maga felé egy tudatos életet él a maga lelke felé, jobban meg fogja érteni azt is, hogy az bizony nagyon körülményes, nagyon nehéz, és rengeteg harcba kerül ugyanígy a másik ember életében is. Tehát én azt mondom, hogy nézd, én szeretném neked megmondani, hogy itt és itt van az orvosság a te bajodra. De ha én ezt be akarom neki adagolni és rögtön lenyomni a torkán, vagy rögtön valahogy azt mondani, hogy már pedig hidd el, hogy ez a tiéd, most nem, az nem egy ilyen esettel állunk szemben, nem tudom milyen esettel állunk szemben, csak az, hogy az ember a szeretettel is tud türelmetlen lenni, már pedig az nem szeretet. Tehát én hiába tudom, hogy a másiknak mit kellene tennie, az egy hosszú folyamat, az lehet egy év, lehet 10 év, már biztos mondják, hogy jaj, többet ne is mondjak, hogy 20 vagy 30 vagy 40, szóval, személyfüggő. Egy a fontos, rajtam nem újjon, de nem olyan értelemben, hogy ha akarja, ha nem mondom, ne úgy nem újjon, vagy akarom rávenni, vagy rábeszélni, hanem úgy, hogy mindig keresem azt az utat, ahogy most hozzá lehet férni. Például most még konkrétizáljuk, tehát itt most ennyit azért megtudtunk, hogy szűkebb környezetről van szó, rokonság, vagy család, vagy szomszédság, vagy közeli barát, vagy szóval most értsük ezen ezt. Például rögtön érdemes itt megjegyezni azt, Krisztus maga is mondta, ismerte, pedig igen tisztán tudta a szeretet, proféta sem kedves a maga hazájában. Nem biztos, hogy ma még egyszer mondom, az önvizsgálat mindenkor jogos és szükséges, tehát az legyen az alapállásunk. De azt is tegyük hozzá, hogy a legnehezebb terület a legszűkebb környezetünkben, és minél szűkebb a környezetünk, annál nehezebb az, hogy mi tényleg hatékonyan és gyorsan és valamit elérjünk a mi környezetünk életében, valami változást. Tehát itt ezt Jézus is azért mondta el, mert nagyon felhívta a figyelmünket, hogy a szeretetnek itt leginkább a türelmi aspektusát kell erősíteni magunkban, tehát leginkább azt a vonatkozását, hogy igen, újra, századszor, ezredszer, tízezredszer. És még egy dolog, ebben a környezetünkben nem az számít, hogy mennyire logikusan mondjuk el, amit elmondunk. A szavaknak, az érveknek, a tanításoknak ebben a környezetben van a legkevesebb jelentősége. Tehát családtagjaink, közeli szeretteink, közeli barátaink. Itt tényleg nem az igazság, itt tényleg nem a szavak számítanak. Itt tényleg az számít leginkább, hogy mi kik vagyunk. Tehát, hogy szeretet, öröm, békesség, béke. Tehát most itt gondolkodunk ezen, hogy mit látnak. Hogy olyan hangosak a tetteit, hogy a szava. Tehát ez a keleti mondás, hogy itt tényleg ne történjen meg az az emberrel, hogy hát szép, de hát Józsia, nem gondolt komolyan, hát szóval, hát ismerlek azért, már most nem akarlak megbántani, de hát szóval ugye, szóval ilyeneket ne okozzunk magunknak. Sokszor az ember mégis ilyet okoz, mert nem veszi észre azt, hogy most én így győzködöm, meg mondom, meg úgymond csepegtetem a szavaimmal, de hát inkább elriasztom, megkeményítem meg. Szóval pont az ellenkezőit érem el. Tehát itt megint az értelmes aládat, hogy az ember figyeljen oda, szükségletekre keressen orvosságot, a másik szükségleteire figyeljen, de az, hogy a másik mit fejez ki abból, de ne azt, hogy én mit látok szükségletet, és hogy ott azt a lukat én betömöm, ha akarja, hanem még ha tegyem hozzá, igazunk is van, tehát lehet, hogy tényleg jól látunk valamit, lehet, hogy 101%-osan jól látunk valamit, mondjuk ez sem mindig, tehát ne legyünk biztosak azért úgy magunkban, de vannak ilyen esetek, mert mi közelről látjuk az életét, de nem a szavaink fogják eldönteni itt ezt a kérdést, nagyon ritkán. Vagy nem a tanítások, hanem az inkább az egyszerű, a baráti, a szeretetet, örömet, békességet sugárzó szavak. Ezek az emberek, akik közel vannak hozzánk, sokkal inkább ránk kíváncsiak, nem arra, hogy mit mondunk. Tehát itt az eredmény, az döntően ezen múlik. Ezen múlik, és még egy záró gondolat, ami szintén csak azért záró, mert hát sok mindent lehetne itt gondolkodni, de azt még érdemes figyelembe venni, hogy és az eredményt ne akarjuk megfogni. Tehát, hogy jaj, lássak már valamit, jaj már, ugye, mint a szülő, aki idősödik, és mondja, hogy fiam, ha már legalább látnám aztnak az eredményét, hogy ugye, erre a fiú azt mondja, hogy majd, ha lesz, akkor sem mondom, akkor is majd a barátaim hamarabb fogják látni, hogy változok, de itthon akkor is. Tehát nem fogom hagyni, hogy igenis, hogy elismerjem, hogy neked igazad volt, vagy. Szóval Azt kell mondani, hogy ez ilyen esetekben érthető emberileg, de sajnos mégsem működik. Tehát ne akarjunk kézzel fogható eredményeket. Ezt a Biblia úgy mondja, hogy nagyon szép jelképes tanítással, hogy magvetés. Ugye magvetés. Tehát elvetjük a magot, talán más alkalommal mondtam ezt. Nem úgy van, hogy jaj, kidugta a hegyét, már csak ki, akkor meg fog is elkezdjük húzni, hogy nőjön, ugye? Nem lehet, kitépjük. A növekedésnek van egy üteme, és ez személyre szabott. Tehát siettetni, eredménycentrikusan szeretni másokat nem lehet. Nem lehet azt várni, hogy legyen már eredmény. Rengeteg türelmet, rengeteg odafigyelést. Nagyon sok dolgot kíván tőlünk. Hadd mondjam azt, hogy miért van ebben egy pedagógia, mert eközben mi is formálódunk jó irányba. Tehát ezt a jó Isten nagyon jól tudja, hogy Isten látja már, hogy mi van annak a másiknak a szívében. Ő látja azt, hogy van-e ott mag, és tényleg minek mi a vízhangja. Mi ezt nem látjuk, nagyon ritkán látjuk. Nagyon ritkán látjuk, hogy mennyi vízhangja van annak, amit teszünk, és ez aztán még inkább türelmetlenné tesz bennünk. Isten látja, de mégsem engedi, hogy mi is lássuk, vagy valahogy tudjuk nagyon sokszor, mert az a szép ebben, hogy miközben mi ezt továbbadjuk valahol bennünket is, még tovább csiszol, még tovább fejleszt. Tehát ez egy kétirányú fejlődés. Kérdés az is, hogy persze kifejlődik nagyobbat, mert sokszor aki segít, az bizony még jobban megköszöni azt, hogy hát, hogy Istenem, mennyi mindent megtanultam egy ilyen segítő fáradozáson keresztül. Jó, tehát és még sok szempont lenne, tehát a Biblia ebben azért segít nekünk, hogy tényleg hogyan tegyünk, mit ne tegyünk. Láthatunk erre példákat, hallhatunk beszélgetéseket, Jézus hogyan beszélgetett emberekkel, hogyan lehet felnyitni egy másik ember szemét valami nyilvánvaló hibára, hogyan nem lehet viszont, mikor szabad, mikor nem szabad még. Tehát a Biblia ebben egy nagyon nagy tárház, ha valaki ebben komolyabban akar foglalkozni, akkor kezdj el ilyen szempontból olvasni, tessék.